ha két szóban össze kellene foglalnom, hogy miből is vagyok én, talán azt mondhatnám, hogy a Jóisten szeretetből és muzsikából szőtte össze a lelkemet, és azon kevés boldog ember közé tartozom, akik elmondhatják, hogy egész életükben azt csinálhatták, amit a legjobban szeretnek. Hitem szerint a muzsika Isten egy csodálatos üzenete. Nem is maga a ritmusok és a dallamok, hanem a harmóniák mögé oda rejtett isteni üzenet. Egyfajta ilyen átjátszó állomása lehetek így Isten üzenetének a zenén keresztül is, mert úgy érzem, hogy amikor úgy jól bele tudok merülni a zenébe, és ez általában megvalósul, ez is egy nagy kegyelem, akkor átmegy rajtam valami, ami fontosabb, ami nagyobb nálam, és amire az embereknek hihetetlen igényük van, szükségük van, ami össze tud kovácsolni akár 1000, vagy a Nemzeti Hangversenyteremben 1600 lelket is, akik pedig talán nem is ismerik egymást. A zenemű és a benne rejlő csodálatos üzenet egy lélekké tesz. Hiszem azt, hogy egy zenemű, egy mestermű, amiben az isteni üzenet ott van, jó megszólaltatása után több lesz az ember. Létrejöhet a katartikus, a felemelő élmény. Sursum corda, emeljük föl szívünket, lelkünket. Valójában ez életem mottója. Én úgy gondolom, hogy nem azt akarom megmutatni, hogy milyen ügyes is vagyok. Sőt, mondhatom, hogy nagyon sokszor döbbenten állok egy koncert alatt, így lelkértelemben vagy utána, hogy Uramisten, hát én ennyi hangot nem tudok eljátszani, ez lehetetlen. És mégis megtörténik a csoda, valamilyen szinten sikerül, mert valahol vezetve vagyok. Egy olyan csodálatos szeretet, egy olyan ölelés vesz körül, amikor önfeledten muzsikálhatok, ennek persze feltétele a jó fölkészültség, tehát amikor nem biztos még az a darab, akkor én is szenvedek, mint nagyon sok muzsikustárs, de attól nem szenvedek, hogy azt fogják rólam gondolni, hogy nem vagyok elég ügyes. Megpróbálok inkább föloldódni, elengedni magamat, és így tud bennem működni a lélek. Mert biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek műve ez, amit a zenében meg lehet élni, amit a szerelem meghitt pillanataiban megél az ember, amikor a másik felé fordulunk, amikor tudunk neki adni valamit, és a hálás mosolyában viszontlátunk, ez mind-mind a lélek műve és ajándéka. Napról napra megtapasztalom ezt a csodát, hogy velünk az Isten. Édesanyám nagyon vallásos katolikus volt. Ugyanakkor édesapám egy nagyon harcias református családból jött, és merészelt elkövetni ezt a főben járó bűnt, hogy egy pápista lányt vitt a házhoz, és nagy botrányok közt volt az esküvő. Az életüket úgy is kezdték el, hogy egy udvar végében lévő szobakonyhába úgy dobálták ki az ő szülei azt az asztalt széket, meg egy dunyhát, meg mit tudom én, a legszükségesebb dolgokat. Édesapám nem nagyon szívlelte az egyházat, soha nem mondta, hogy nem hisz Istenbe, de ő nagyon nem akarta, hogy mi gyakoroljuk a hitünket. Édesanyám titokban sokszor a takaró alá bújva, kis zseblámpával próbált engem bevezetni, és sikerült is a katolikus tanítás alapelemeibe. Emlékszem például, hogy első áldozásom az úgy történt, hogy a sekrestye nyitott ajtaja előtt, de a sekrestyében volt egy térdeplő, és én ott vettem magamhoz az úrtestét, mert ugye a templomtérben ott voltak mindig a bemondó emberek, akik fölírták, hogy kik járnak ugye szentmisére. Nagyon kemény helyzet volt. Ezt érdekes, hogy a kedves feleségem, a Katica, aki ugye tőzsgyökeres budafoki, és ahol a családban mindvégig nyíltan gyakorolták a hitüket, nem törődve a következményekkel, nem nagyon érti meg, hogy milyen kemény és milyen könyörtelen és rideg és egyházellenes, istenellenes légkör volt a Hódmezővásárhely viharsorokban. Ami engem nagyon bántott mindig is, hogy hogyan mentünk templomba. Hát drága édesapám, ő neki nem is kettő, hanem három állása volt. Tehát reggel ugye ment a helyőrségbe, a katonazenekarba, reggel 7-től 14-ig, akkor haza rohant, akkor beült a kis trabantjába, átrohant Makóra, a zeneiskolába, aminek egyik alapító tagja, és ott tanította a gyerekeket. Majd hazarohant, és általában este 8-tól éjfélig pedig zongorázott a Vásárhelyi Tiszti Klubban. Amikor meg otthon volt, akkor mi történt? Aludt. akkor csendbe kellett lenni. Na, és ilyen volt például a vasárnap reggel, amikor mi áruhát öltöttünk, és úgy osontunk a templomot körülvevő bozótos, bokros területen keresztül be a templomba, hogy lehetőleg ne ismerjenek föl bennünket. Ez aztán persze elvezetett oda, hogy 14 éves koromban fellázadtam, és azt mondtam anyámnak, hogy én ezt többet nem csinálom. Maradt egy-egy esti elrebegése, és hébe-hóba benéztem a templomba, bár Istentől így teljesen el nem szakadtam, de ez nagyon-nagyon a felületire redukálódott. Elkerültem a szülői háztól először Szegedre, az ottani zenei szakközépiskolába, majd Budapesten fejeztem be az érettségit, zenei érettségit, és kerültem be a Zeneakadémiára 1972-től. A Zeneakadémiai évek alatt én jól ismertem a feleségemet, hiszen iskolatársak voltunk. Sokat beszélgettünk, de úgy nem volt semmi különösebb vonzalom kettőnk közt, míg aztán a lélek nem lépett egyet, ez pedig történt egy Ránki Dezső hangversenyen. Nem sokra emlékszem a koncertből, de azt tudom, hogy vállaltam, hogy haza kísérem a Katicát. Itt a gyönyörű rózsavölgyi patak partján, kis híd, egy fűszeres őszi, gyönyörű, langyos éjjel, hosszú beszélgetés, igyekeztünk megoldani a világ összes problémáját, és kiderült, hogy nagyon szeretjük egymást, örök szerelmesek vagyunk. A házasságkötésünk, ami pár hónappal később volt, után sem cseréltük ki a gyűrűt, megmaradt a bal kezünkön, mert azt mondtuk, hogy mi örök jegyesei vagyunk egymásnak. Ő, mint hitét gyakorló, rendszeres templomba járó, szépen lassan, szeretettel visszavezetett az egyházhoz. Elkezdtünk aktív tagjai lenni a házas hétvége mozgalomnak, ahol nagyon-nagyon sokat kaptunk, és gyakorlatilag máig is benne vagyunk. 4-5 házas pár tartozik egy ilyen kis sejtbe. Találkozóink vannak minden hónapban, amely már tart most a 15 éve. Nem unjuk meg, mindig velünk van a lélek. Ami a nagy élmény volt az életünkben, és nagy változást hozott, amikor megismerkedtünk a Krisztus Légiósai papi kongregáció tanításával, és találkoztunk először Michael atyával. Michael Duffy egy Írországból jött szerzetes pap, a katolikus egyház tanításával teljes összhangban, de mégis az ő szerzetes rendjük karizmáját, ami a szeretetben mondatott ki, magas szinten élik meg, csodálatosan vezetnek bennünket Krisztushoz, csodálatosan tárják elénk különböző tanfolyamokkal, kurzusokkal és lelkivezetésekkel és lelkinapokkal. Ez az a bizonyos Regnum Christi. Fantasztikus, hogy mit tudtunk meg a mi gyönyörű katolikus hitünkről. Megértettük azt, hogy a katolikus egyház mindent elmond, ami az emberi életben fontos, mindenre útmutatást ad, csak nem ismerjük. Boldogan mondhatom, hogy a hitünk gyakorlása hozott két csodálatos gyümölcsöt, két gyermekünk, a két nagyobb, örökre Krisztus szerelmese lett. Marci fiunk leérettségizette a Piarista gimnáziumba itt Budapesten, és utána elment egy évre önkéntesi segítői munkára a Regnum Christihez tartozó Legio Christi szerzetes rendben. Utána elment egy hivatástisztázó kurzusra Rómába, és utána pedig úgy döntött, hogy ő bizony akkor teszi a legjobban, hogyha belép a szerzetes rendben, megkezdi a novíciusi éveket. Eltelt 2 év, most a 3. évnek a vége felé járunk. A 2 évet Bonn mellett egy gyönyörű kolostorban és képzési központban töltötte, majd átkerült Amerikába, Connecticut államban folytat humán tanulmányokat. Most már megkapta az ordinációt, hogy átkerül Rómába. Ott van ennek a szerzetes, ennek a központja és az egyik legfontosabb egyeteme. Csodálatos lelkiségről tesz tanúbizonyságot. Azt alázat, ami annyi gyümölcsöt terem, mondja, hogy ő annyit tépelődött és kínlódott, hogy mit is akar tőle az Isten. És azt mondja, most már olyan könnyű nekem, csak egyet kell néznem, hogy mit kér tőlem a felettesem. Amit ő mond, az az Isten akarata, és ez őt boldoggá teszi. Órákon tartó, hála modern internet alapú telefonok csodájának beszélgetéseink vannak, és sokkal mélyebbek, mint valaha. Látjuk a lelke csodálatos gazdagságát, és hogy készül erre, hogy teljesen Krisztusnak és az emberek szolgálatának szentelje magát. Egy végtelenül boldog és kiegyensúlyozott ember. Panka lányunk a Patrona Hungariae iskolában érettségizett, ő is elment egy év önkéntesi gyakorlatra. Ő neki elég keményen indult a dolog, mert rögtön bedobták a mélyvízbe, mondták, hogy te tanultál 4 évig olaszul, nosza, menjél Palermóba, Szicíliába, és ott két hason korabeli 18-19 éves, egy spanyol és egy mexikói lányjal, hármasba éltek egy belvárosi lakásban, és onnan mentek. Hát ugye ez egy tanító és missziós feladatokat ellátó mozgalom, aminek van harmadrendje, és a Panka az egy év letelte után 6 hónapot Palermóban, 6 hónapot Rómában szolgált, belépett örökre, Krisztusnak adta magát. Ők talán abban különböznek a többi apácáktól, hogy nincsen uniformisuk. Nagyon szép, ízléses szoknyába, blúzba vagy blézerben járnak, de a sugárzó arcokról messziről meg lehet ismerni. Szinte ki lehet szúrni rednunkrisztiseket és a légiós papokat is, mert van az arcokon valami olyan hallatlan ragyogás, olyan csodálatos képzésben vesznek részt, ha ez a kedves hallgatókat érdekli, 12 év a képzés, a leghosszabb talán a jezsuitáknak van hasonlóan hosszú, de ez alatt valóban kis Krisztussá válnak, végtelenül odaadó magát a szeretetben szétosztó, a hit útján megerősítő és fölemelő emberek kerülnek ki ebből a rendkívül szigorú és hosszú képzésből. Krisztus légiósai Magyarországot missziós területnek tekintik, ami hát részben nagyon szomorú, mert mi azért mégiscsak Szűz Mária országa vagyunk. Nagyon nagy területe van az emberek visszahívásának, egyháztanításához. Kicsit csodálkozva állnak a magyar lélek rejtelmei előtt. Mennyire más a magyar lélek, mint az európai általában. Reakcióink, a magyarok lobbanékonysága, a magyarok hallatlan érzelmi alapú döntései, ezek egyszerre kincseink és terheink is. Van két olyan csodálatos gyermekünk, akikre csak fölnézni tudunk. Ők húznak maguk után egyre közelebb és egyre bensőségesebb kapcsolatban Krisztus szeretetében.
Én gondolom, a harmadik gyerek sem méltatlan.
A Berci barátságban van az Istennel, hiszen imádkozik hozzá. Ha hívjuk, esti imákhoz jön. 15 éven keresztül minisztrált, most már nem sok kedve van hozzá, de ennek ellenére rendszeresen jön szentmisére, még hétköznap is el tudjuk őt csábítani. Neki van a legnagyobb szíve. Ez a bizonyos nagy magyar lélek, a nagy lelkesedéssel és a nagy elkeseredettséggel keresi a helyét. Mi megkaptuk a mi szüleinktől, Katicámmal elmondhatjuk mindketten boldogan a szabad választás lehetőségét. Nem erőltettek bennünket tendenciózusan egy bizonyos pálya felé, hanem hagyták, hogy mi válasszunk, merre indulunk, és abban segítettek. Mi a házasságunk elején nagyon erősen elhatároztuk, hogy ezt az ajándékot mi is megadjuk gyermekeinknek. Az, hogy két gyermekünk az egyházban folytatja életét, ez számunkra boldogság. Nagyon nagy öröm, időnként érezzük fizikai hiányukat, de mindig érezzük imáik megtartó és házasságunkat is szebbé tevő, megerősítő erejét. Feleségem mondhatni, hogy napi szentmise hallgató és veszi Krisztus testét. Én is szeretnék, ahogy itt elnek az évek, egyre inkább abban a krisztusi közelségben élni, amit az eukarisztia rendszeres vétele ad.
De mikor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy zenei pályára lépjen? Mikor történt?
Hát nézze, valószínűleg ugye Kodálynak van igaza, aki azt mondta, hogy a zenei nevelés az 9 hónappal a születés előtt kezdődik, hiszen a gyermek hallja az édesanyja pocakjában ugye a hangokat, és tudják a kismamák, hogy ritmikus szép zenét hallva, ami esetleg a mamának is tetszik, a gyerek olyan reakciókat mutat, amik teljesen valószínűsítik, hogy már nem csak fölfogja, de élvezni is tudja a zenét. Miután szüleim mind a ketten amatőr, de nagyon magas szinten játszó muzsikusok voltak, és a családi osztozkodás során apám fogta a család öreg zongoráját, és azt is elhozta. Ott állt a szoba közepén egy hatalmas fekete doboz, amin ők nagyon jól játszottak. Természetesen én is az első sétáim egyike a másfél éves koromban oda vezetett a billentyűkhöz, és akkor még a fejem fölé fölnyúlva megcsiklandoztam a billentyűket, amik hangot adtak, érdekes hangokat. Később fölmásztam a zongoraszékre, és elkezdtem kipötyögni, először két, majd utána több ujjal, az általam hallott dallamokat, amiket szüleimtől hallottam, vagy a rádióba játszottak. Úgyhogy mikor 5 éves voltam, akkor én már bármit el tudtam játszani, már kíséretet is szerkesztettem hozzájuk, és teljesen mindegy volt, hogy milyen hangnemben. Aki tud zongorázni, az tudja, hogy milyen őrületesen nehéz dolog valamit C-dur helyett C-durban eljátszani, mert akkor minden mozgás máshogy lesz. Ezt a csodálatos tulajdonságot azóta persze elfelejtettem, hiszen nem is gyakoroltam, de megmaradt a zene iránti, mondjuk így, hogy lobogó, égő lánggal való szerelem. Hogy mondjam el boldogan, hogy túl vagyok a 2500. hangversenyemen. Igaz, hogy egy jó része jótékonysági koncert, meg játszom iskolákban, csak a legjobbat, csak a mesterműveket adom a gyerekek elé. Hihetetlen, hogy utána nem akarnak elengedni. Az igazi értéket ők is megérzik.
Tetten érhető az a pont, amikor érezte azt, hogy ott van a lélek is?
Görögország életem első nyugati versenye. Mindenki meglepetésére, a magaméra is bekerültem a döntőbe. Ott volt 50-60 kiváló zongorista a világ minden sarkából. Betoltak a színpadra egy csodálatos Steinway zongorát. Körülbelül fél centi por volt rajta. Leporolták. Kinyitották, azt mondták, hogy ezt a zongorát tavaly vette az Athéni Fesztivál, és előttem csak Sziatoszláv Richter játszott. Leültem a hangszerhez, ráadásul nagyon nehezen járt, aki zongorista tudja, hogy mennyire tudja akadályozni a könnyed száguldást a zongorán, hogyha nehezen járnak a billentyűk, de valami mennyei hangzás. Olyan hihetetlenül szép hangja volt, olyan ihlet, de csodálatos élménnyel, örömmel a szívemben tudtam játszani, hogy megnyertem a versenyt. Volt alkalmam játszani a milánói Scalában, zsúfolt ház előtt 3300 ember tapsolt.
Feleségével együtt zongoráznak időnként.
Nagyon-nagyon sok mindent tudunk egymásnak elmondani azzal, hogy játsszuk a mesterműveket. És miközben gyakoroljuk, akkor a lelkünk is természetesen összeér egy legmagasabb szinten. Ez végigkíséri egész kapcsolatunkat. A zenei együttélésünk az a négykezes és kétzongorás irodalom örömteli játszásában mindig virágzik és mindig szép.
Nem tett említést azokról a díjakról, amelyeket méltán kapott.
Részt vettem 20 nemzetközi versenyen, 2 első díjam van, 2 második díjam van, ahol elsőt nem adtak ki. Kaptam egy gyönyörű emlékplakettet 1986-ban a Liszt Társaságnak az emlékérmét, amit összesen 400 muzsikus kapott meg a világban, köztük Horowitz, Richter és egy csomó nagy zongorista, meg a Karajan, meg ilyenek. Ezt nagy örömmel őrzöm. A Cifra György emlékdíj mellett még elnyertem a Liszt Társaság nemzetközi hanglemez nagy díját. 2000-ben Liszt díjjal tüntettek ki, ez már a Magyar Állam díja. Van még 26 CD-m, ami megjelent. Ezek életem részei, de egyáltalán nem tartom őket olyan fontosnak. A fontos az az, hogy lehessen még koncert, hogy találkozhassak az emberi lelkekkel, hogy megosztassam azt a végtelen örömet, amit a zeneművek újrajátszása, újraélesztése, mondhatni újjáteremtése ad nekem, és nekünk feleségemmel. Hálát adok minden nap a jó Istennek, hogy szerethetek, hogy szeretve vagyok, hogy emberekhez oda tudok fordulni, meg tudom őket szólítani, mert hiszen ő arra küldött bennünket a világba, hogy a szeretetet tovább sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Hegedűs Endre tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu